Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! 8 évvel a párizsi klímacsúcs után továbbra is az az emberiség legnagyobb kérdése, hogy hogyan csillapítható a globális lázmérő. A Nemzetközi Energiaügynökség vasárnap közzétett elemzése szerint a Földön még mindig nem az a cél, hogy a globális felmelegedést a döntő 1,5 Celsius fokos küszöbig csökkentsük, annak ellenére, hogy erre több tucat ország ígéretet tett. Bár a klímaváltozás nem hitkérdés, ha hisszük, ha nem, nem olyan, mint az influencerek, attól még, hogy épp nem lájkolják, nem vonul vissza. És ha hisszük, ha nem, ez az évszázad legnagyobb biztonsági kihívása. Ha nagyon gyorsan nem változtatunk az életmódunkon, olyan öngerjesztő folyamatokat indít be a bolygó természetes rendszereiben a klímaváltozás, amelyek valószínűleg visszafordíthatatlan katasztrófához vezetnek. Azt még elfogadom, ha valakinek nem fér a fejébe az, hogy a sarkvidéki jégtakarók olvadása hogyan hat ránk, de azt azért bárki elképzelheti, hogy melyek a klímaválság határátlépéseinek a lehetséges kockázatai, milyen hatalmas társadalmi és gazdasági változásokat indíthatnak el. Az ENSZ tegnap véget ért klímacsúcsa, a COP28 adja a beszélgetésünk apropóját, Schaffhauser Tibor klímapolitikai tanácsadó, a Green Policy Center társalapítója a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást és üdvözlöm a hallgatókat.
Közel 200 ország képviselői a COP28-on, az ENSZ klímacsúcsán megállapodtak abban, hogy megkezdik a fosszilis tüzelőanyagok globális fogyasztásának a csökkentését az éghajlatváltozás romlásának a megelőzése érdekében. Igazából az sikerült most elérni az ENSZ klímacsúcson, amit eddig még sosem, tehát bekerült a zárónyilatkozatba a fosszilis tüzelőanyagok kivezetésére való felhívás. Nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem fognak tudni megegyezni ebben, meg is kellett hosszabbítani az ENSZ klímacsúcsát. Ez egyébként nem egy új dolog, több alkalommal is sor került már hosszabbításra. Hogyan értékeli Ön a megállapodást?
Egyrészt mindenképpen ez történelmi, mint ahogy említette, hogy első alkalommal kerül be bármilyen dokumentum, egy 30 év klímapolitikai tárgyalásai követően a fosszilis üzemanyagok szó egyáltalán, mert eddig ami a legerősebb volt, az a szén a COP26-on Glasgow-ban, a szén kivezetése. Úgyhogy mindenképpen egy újdonság, hogy most már a gáz és az olaj is bekerült a megállapodások köré. Viszont sajnos a szöveg nem olyan erős, mint lehetett volna, azért több verzió is keringett az elmúlt napokban. Igazából a szöveg úgy fogalmaz, hogy eltávolodunk a fosszilis üzemanyag használatától az energiarendszerben. Egy igazságos, tervszerű és egyenlő formában, főleg ebben az évtizedben, szóval 2030-ig, annak érdekében, hogy 2050-ig egy nettó nulla kibocsátás lenne az energiarendszerekben. Itt annyi, hogy ki kell, mert ez jelenleg csak az energiarendszerekkel foglalkozik, szóval az iparra például nem tér ki közlekedésre. Ennek ellenére még mindig nagy eredmény, mert azért mégis az energiatermelés az egy elég nagy kibocsátó így globális szinten. Úgyhogy ebből a szempontból ez pozitív, de mondjuk az is sokat mond, hogy milyenek a reakciók a különböző felektől. Az ENSZ éghajlatváltozási keretegyezmények a főtitkára Simon Steele például úgy nyilatkozott, hogy nem lapoztunk tovább a fosszilis üzemanyagoktól, de ez az eredmény a fosszilis üzemanyagok végének kezdete. Az EU szintén eszemelte ki, hogy ez a fosszilis energia végének kezdete, miközben például sajnos a kis szigetországok képviselői azt mondták, hogy a maga a folyamat elárult őket, részre vettek a véges dokumentum megtárgyalásában, és azért ez így mindenképpen egy csalódás számukra, annak ellenére is, hogy pozitív, hogy legalább valamilyen szinten. Ez a 1,5 fokos cél, amit a Párizs megállapodás kitűzött még korábban, ez még életben maradt valamilyen szinten, ez a 2050-es klímasemlegési céllal, mert csak így jelezve, ez a 1,5 fok azért is nagyon fontos, mert ez az a a globális átlaghőmérséklet növekedés, amit még tudunk kezelni, mert tudunk alkalmazkodni, és efelett viszont már nem például tudjuk kezelni hatásait, és például a Kis-Szigetország azért is csalódottak, mert ez a másfél fok fölött ők már a túlélésért küzdenek. Szóval ez az eredmény, ez mindenképpen újdonság, ez mindenképpen pozitívum, hogy a foszilis üzemanyagok tól való eltávolodás, hogy így fogalmazzam, bekerült, viszont ennek a sebessége és ennek az erőssége azért hagy némi kívánni volt maga után.
Kétszer is említette ön itt az imént a Szigetországok csoportját. A Szigetországok csoportjának az elnöke a konferencián ugye azt mondta, hogy nem azért jöttünk ide, hogy aláírjuk a halálos ítéletünket, azért jöttünk, hogy harcoljunk a másfél fokért és az ennek eléréséhez vezető egyetlen útért, a fosszilis tüzelőanyagok fokozatos kivezetéséért, és talán még azt is mondta ő, hogy nem fogunk csendben a vizes sírba menni. Arra kérem, hogy mondja el a hallgatóknak, hogy miért fontos ez a másfél fok, és tulajdonképpen hogy jönnek ide a szigetországok, és valahogy azt kell hangsúlyoznunk, hogy itt országok tűnhetnek el, szigetek tűnhetnek el, és nem is olyan távoli ez a jövő.
Igen, szóval ezért is persze így nem tűnhet soknak így elsőre ez a másfél fokos hőmérséklet növekedés globálisan, persze mondhatnánk most itt télen, hogy másfél fok az még akár jó is lenne, viszont abba kell gondolkodni, hogy az éghajlatunk egy ilyen globális egyensúlyban mozog, és vannak olyan kilengések, amit még tud kezelni, viszont másfél fok fölött a különböző ilyen modellek azt mutatják, hogy olyan kilengések várhatók, amit már nem feltétlenül tudunk kezelni, nem feltétlenül tudunk hozzá alkalmazkodni. Itt, hogyha a közelebbről kezdjük például Európából, gondoltunk arra, hogy olyan nyári hőségek és asszályok jöhetnek, ami akár ellehetetleníti a nyári munkavégzést például külső területeken, vagy megnehezíti az élelmiszertermelésünket, esetleg megjelhetnek új kórokozók, új betegségek is a régiumban, ami eddig nem jelent meg. Úgyhogy minket is érinthet egy másfél fok feletti világ. Viszont, hogyha megnézzük a Kis-Szigetországok szemszögét, neki nem az alkalmazkodás a kérdés, hanem a túlélés, mert olyan szintű tengerszint emelkedésre kerülhet sor egy másfél fokos feletti világban, amihez nem tudok alkalmazkodni, hanem konkrétan elnyeli őket a tenger és az óceán. És erre sajnos már így valamilyen szerint készülni is kell. Van olyan ország, aki már kötött nemzetközi megállapodás más országokkal, hogy átterepülnek a lakosságuk, vagy vettek már más országok területén földterületet, hogy átterepítsék a lakosságot. Sőt, például teljesen egy újdonság így a nemzetközi jogban, hogy első alkalommal került kiadásra Ausztráliába a klíma menekült státusz, ilyenre mi nem került sor eddig, ami pont az ilyen embereknek a segítségét szolgálja, akik a klímaváltozás okoz negatív hatások miatt kénytelenek elhagyni a hazájukat. Úgyhogy ezért is fontos tartani ezt a másfél fokos célt, mert nekünk ez tényleg a mostani életünk fenntartása szükséges, más országoknak pedig a teljes túlélésük miatt is fontos.
Térjünk vissza a megállapodásra, amint ön említette, számos kritika érte ezt a megállapodást, mind egyes tagállamok, mind pedig a klímavédelmi szervezetek, csoportok részéről. Egyébként, ha ezt a megállapodást betartanák, akkor az elég lenne a klímaváltozás megállításához? Tehát, hogy tegyük fel, hogy rendben, ezt maradéktalanul mindenki betartja. Ez elég lenne, vagy még így sem elég?
Hát igen, az fontos látni, hogy a párizsi megállapodással történt egy ilyen váltás a nemzetközi klímapolitikában, mert korábban az volt a szokás, hogy volt egy felülről jövő cél, amit elvártak bizonyos országok, hogy teljesítsenek, és ez a felülről jövő célnak nem volt igazán olyan erős betartozása. Alapvetően azért nehezen haladt erről a folyamat, és a párizsi megállapodás azt a novumot hozta, hogy van egy felrajzolt a közös cél, ez a másfél fok tartása, és ezt minden ország rábízza, hogy hogyan járul hozzá ez a célhoz. Tehát mindenkinek van egy ilyen középtávú és egy hosszú távú vállalása minden országnak vagy országcsoportnak, és ezek adják remélhetőleg össze a teljes célt. Azért mondom remélhetőleg, mert most készülve erre a klímakonferenciára, ami az is volt még különleges, mert most először értékeltük, hogy hogyan is állunk a különböző vállások teljesítésével. Szóval erre a klímakonferenciára készülve az ENSZ éghajlatvédelmi kedvezmények titkársa készít egy elemzést, hogy ha a mostani nemzeti vállások maradéktalanul betartásra kerülnek, itt fontos a maradéktalanul szót aláhúzni, akkor 2,4-2,6 fok körüli melegedést várhatunk az évszázad végére, tehát e szerint még nem vagyunk ott. Közepén jelent meg egy másik elemzés is a Climate Action Tracker nevű szervezet részéről. Ez pedig azt mondta, hogy igen, megnézte azt is, hogy nem csak amik a vállások, amik a valódi lépések. És a valódi lépések, projektek, jogszabályok alapján ők azt mondják, hogy 2,7 és 3,4 fok közötti melegedésnek nézünk elébe. Ezért is fontos mindenféle ilyen jelzés, ami mutatja a különböző országok felé, hogy nem elég, amit cselekszünk. És ezért is fontos, ez egy fontos jelzés az, ami ebben a dokumentumban szerepel, hogy megmutatja az utat, hogy el kell távolodnunk a fosszilis energiahordozóktól, és el kell érnünk ezt a klímasemlegességi cél 2050-re, mert ez ahhoz járulhat hozzá, hogy az országok felülvizsgálják a vállalásaikat. Ez például az Európai Unió megtette, a COP-ra eleve úgy érkezett, hogy frissítette a vállalásait, úgyhogy eleve így érkezett már a tárgyalóasztalhoz, de például a mostani eredmények tükrében például az Egyesült Államok és Kína is bejelentették, hogy ennek az eredmény tükrében felül gondolják, vagy felülvizsgálják a hosszú távú vállalásaikat, úgyhogy valamilyen szinten ez a folyamat így elkezdődött. Maga ez a dokumentum önmagában nem köteles senkinek semmit, szóval nem lehet majd számon kérni a feleken, hogy miért tették, vagy nem tették a különböző lépéseket. Ez jelet meg irányt ad, hogy merre is kéne haladnunk. Hogy úgy veszük, hogyha betartjuk azt, hogy 2050-re klímasemlegesek legyünk, és 2025-re például elérjük a kibocsátások növekedésének a végét, vagy a csúcsát, akkor végül is ez a másfél fokot cél, ez még tartható. Viszont, hogy említettem, ez önmagában ez csak egy iránymutatás, és tényleg az államoknak a saját vállásnak a frissítése, és azonnak a betartása az, ami a kulcs szereplő. És ez például nagyon sok különböző szervezet foglalkozik ezenek a nyomon követésével is. Például pont most jött ki egy ilyen felmérés, ami a különböző országoknak a szakpolitikáit méri, ebbe szerepel Magyarország, Románia, az legtöbb EU-s ország, meg a különböző szakpolitikai, erről is sok beszélünk szívesen, hogy bemutassam ehhez, és hogy állunk például a különböző országok részéről.
Schaffhauser Tibor, klímapolitikai tanácsadó, a Magyarországi Green Policy Center társalapítója, a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgetünk, hogy két hétig tartó kemény tárgyalások után az ENSZ 28. klímacsúcsán 200 ország képviselői megállapodtak abban, hogy erőteljes jelzést küldenek a befektetőknek és döntéshozóknak azt illetően, hogy összezárnak abban, hogy szakítani szeretnének a fosszilis tüzelőanyagokkal. Most nyilván ez a rendkívül optimista olvasata a COP28 zárónyilatkozatának, de legyünk optimisták, és beszéljünk a továbbiakban picit arról, érintve azt, amivel ön itt zárta az imént a mondandóját, hogy sokszor azt érzem, hogy amikor klímaválságról beszélünk, akkor Európának itt ebben a felében, vagy a világnak ebben a felében nem igazán értik az emberek azt, hogy miért olyan nagy téma ez, miért olyan fontos erről beszélni, mert hát minket igazából ez nem érint.
Hát igen, sajnos, ahogy az előbb is mondtam, hogy ez nem teljesen igaz. Persze máshogy és máshogy érinti a különböző régiókat a klímaváltozás, és ez is van egy ilyen úgymond egy egyenlőtlenség az egész folyamatban is, mert sajnos azt mondhatjuk, hogy mi, mint fejlett országok itt Európában, jobban hozzájárulunk a klímaváltozáshoz az, hogy korábban iparosodtunk, több időn volt kibocsájtani, mint például a fejlődő országok. És ehhez képest sajnos a klímaváltozás negatív hatása, hogy leginkább az ilyen fejlődő országok sínlik meg. Sokszor azért, mert nincsen forrásuk arra, hogy alkalmazkodjanak a különböző negatív hatásokhoz vagy károkhoz. Erről is még kitérek, hogy erre milyen különböző mechanizmusok vannak. De visszatérve arra, hogy például igen, a mi régiónkban mi, ami történhet, elég, hogy arra gondolnunk, hogy milyen természeti katasztrófák történtek a régióban az elmúlt időszakban. Például nem is kell távol menni, csak elég a szlovéniai vagy a görög áradásokra gondolni, ami nagyon jelentős infrastruktúrás károkat és emberéleteket is vesztettünk miattuk, vagy gondolhatunk akár megint a görög erdőtüzekre. Szóval azért elég sok minden történt már ma is, nem is kell messzeni, hogy az elmúlt hónapokban is láttunk nagyon sok ilyen példát, ami közvetlenül az éghajlatváltozás miatt történtek. De gondoltunk arra is, hogy kicsit távolodjunk, hogy olyan régiókban, ahol nem tudnak olyan szinten alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, összeomlik például a mezőgazdaság, nem tudnak termelni, nincsen megfelelő élmiszerellátás vagy vízellátás, és megindulnak ezek az emberek, hát alapvetően nagyon esélyt mi régiumban, Európában kötnek ki, szóval szintén számoltunk egy ilyen szintű ilyen kihívással, és később foglalkoznunk kell. Szóval, hogyha így nézzük, a mi régiónk is már most is mindenképpen veszélyeztetett, sőt, a közeljövőben akár ennél komolyabb károk is várhatók, mint például tényleg ez a migrációs nyomás, vagy akár a saját élmiszer rendszerének helyező nyomás, az élmiszerárak növekedése, hogyha nem tudunk megfelelően alkalmazkodni a klímaváltozáshoz. De hogyha belegyünk abba, hogy a fejlődő országok, ahol nincs lehetőség a légkondicionálók beszerzésére, beüzemelésére, nincs lehetőség az ilyen nagy ilyen viharjelző rendszerek kiépítésére, hogy sokkal nagyobb károk érhetik az országokat, és ezért is fontos eredmény a mostani klímakonferenciáról, hogy sikerült ez az úgynevezett veszteség és károk kezelésére jött alapot felállítani, és ebben már elkezdtek befizetni az országok felajánlásokat.
Igen, de hát hogyha már itt az egyes országok befizetéséről van szó, akkor azt is el kell mondanunk, hogy az egyik legnagyobb kibocsátó az Amerikai Egyesült Államok viszonylag olcsón megúszta ezt az egészet. $20 millió ajánlott fel a fejlődő országok energetikai átállásának a támogatására.
Hát igen, viszonylag mindenki olcsón megúszta, így vesszük majd a befizetést, mert egyes számítások szerint 1 és 5 billió amerikai dollár kár keletkezhet 2050-ig a klímaváltozás okán, hogyha nem megfelelően kezeljük, az és 1 és 5 attól függ, mennyire szabadul a klímaváltozás. Ehhez képest $792 millió felajánlás érkezett. Most azért a 792 millió és az 1 billió között azért egy nagy hiány szerepe, szóval azt mondják, hogy körülbelül a 0,2%-át sikerült összekalapozni eddig a szükséges forrásoknak. Úgyhogy itt igen, az USA például megúszta 20 millióval, az EU vagy a különböző EU tagállamok, Szlovénia, Dánia, vagy például Írország, de akár más országok is ehhez képest igen relatív olcsón megúszták, viszont fontos lépés volt ez, hogy ezt még a konferencia elején megállapodtak ennek az alapanyag felállításáról. Ez egy bizalmat adott így a fejlődő országok részéről, hogy tényleg itt a fejlett országok is szeretnék támogatni őket a klímaváltozás elleni fellépésben. És az is egy plusz bizalomépítés volt, hogy nem csak a fejlett országok, hanem például Kína és az Emirátusok is ajánlottak fel forrásokat. Ez is mutatva, hogy ez egy globális probléma, ehhez mindenkinek hozzá kell járulnia. Úgyhogy emiatt ez egy pozitívum volt, bár teljesen egyetértek azzal, hogy jelenleg még nem megfelelő mértékben lettek feltöltve ezek az alapok.
Igen, tehát a COP27 konferencián született megállapodása a veszteség és kár alapról, tehát ez ugye azt jelenti, hogy a gazdagabb országok kompenzálják az éghajlatváltozás hatásaival erőteljesebben szembesülő szegényebb országokat, vagy ha úgy tetszik, akkor segítik őket abban, hogy a tiszta energiára át tudjanak állni, és be tudják zárni az energiaszegénységben megmutatkozó szakadékot, tehát akkor a mostanison minden világossá vált, hogy hogyan fog működni ez a veszteség és kár alap?
Igen, ebből a szempontból ez nagyon megfogalmazásod, hogy gazdagabb és szegényebb országok, mert korábban a vitai forrása az volt, hogy még mindig egy ilyen nagyon régen meghaladott ilyen felosztásban sajnos kell dolgoznunk az ENSZ alatt, ez a fejlődő és fejlett ország felosztása, és ez sajnos még akkor ország tette alá ezeket a kategóriákat, amikor ez az erre is sok ország nem abban a fejlettségi státuszban volt, mint ma. Ezért most már például nagyon sok övölmentő ország még mindig fejlett ország kategóriába esik, miközben azért gazdag országnak számít, és ez is volt egy ilyen fontos ilyen vitapont, hogy most kik azok, akik konkrétan befizetnek, és kik azok konkrétan pénzt hívhatnak le ebből az alapból, és ezért is fontos lépés volt, hogy több papíron fejlődő, de gazdaságilag már gazdag ország is ajánlott fel forrást, úgyhogy ez a vitapont ez megtört, úgyhogy szerencsére ezen túl tudtak lépni a felek, és ez is fontos eredmény, hogy ez az alapes váltásra került, és akkor el tud kezdeni folyósítani forrásokat.
A klímakatasztrófának az elkerülésére most, ha elég pénz nincs is, ugye azt hallottuk, hogy relatív olcsón megúszta anyagilag mindenki, a technológiai, a kapacitás az megvan ahhoz, hogy elkerüljük a klímakatasztrófát, vagy minél inkább kitúljuk azt az időt, amíg elérünk ahhoz?
Technológiai szinten minden adott lenne. Az ENSZ Tudományos Tanácsadó Testület, az IPCC nemrég adott ki egy dokumentumot, ami a mindenféle különböző megoldási lehetőséget mutat be, és ez alapján megvan a technológia lehetőségünk arra, hogy 2030-ig megfelezzük a kibocsátásainkat. Szóval a technológia meg lenne. A pénz és a kapacitás egy másik kérdés. Ez is nagy előrelépés volt például ebben a dokumentumban, hogy bekerült az EU kezdeményezésére az a szöveg, hogy megháromszorozzuk a megújuló energia források kapacitását, és szintén az energiahatékonyság mértékét is a közeljövőben, szóval hogy legyenek tényleg megfelelő kapacitások a kibocsátás csökkentésre, és szerencsére azért más források is felállásra kerültek, például a legnagyobb ilyen globális zöld pénzügyi alap az a Green Climate Fund, a zöld klíma alap, abban például most 3,5 milliárd dollár felállás érkezett, szóval azért vannak egyéb források, viszont azért tényleg ez még nem feltétlenül teljesen elég arra, hogy a teljes ilyen kihívásokat tudjuk megkezelni, és pont ezért folynak folyamatosan tárgyalások, amit eleve jövőre fognak elfogadni, az a hosszú távú klímafinanszírozási cél, ami azt mondja meg, hogy a fejlett országok, gazdag országok mennyit kell, hogy mozgósítsanak a klímaváltozás elleni fellépésre. Erre jövőre lesz majd valószínűleg egy új célszám, hogy mennyit kell majd mozgósítani. Úgyhogy ebből a szempontból így technológiák rendelkezésre állnak, források, kapacitások még nem teljesen, de ez is jó, hogy végig is ezt a jelzést megkapta a piac, mert azért ki kell emelni, nem csak az államoknak kell lépniük, hanem maga a piacoknak, a magánszektornak is fontos fellépniük a klímaváltozási harcban. És emellett elég sok egyéb kezdeményezés is született. Például történt arra is a kezdeményezés, hogy a nukleáris kapacitásokat megháromszorozzák 2050-ig. Történt kezdeményezés a mezőgazdaság és klímaváltozás jobb kezelésére, mert a klímaváltozás hatásának kezelése a mezőgazdaságban, ezt például 143 ország írta alá, vagy volt kezdeményezés arra is, hogy az egészség és a klímaváltozás hatásait jobban kezeljük el, és több mint 140 ország csatlakozott. Szóval azért van elég sok kezdeményezés előrelépés. Itt persze mindig fontos, hogy ezek a kezdeményezések, mert csak a kezdeményezések maradjak, nem tényleg átültetésre is kerüljenek, hogy előrelépés is szülessen. Ez is fontos, hogy például a média beszéljünk ezekről, fontos, hogy különböző civil szervezetek ezeket ellenőrizzék, mert fontos, hogy ezek számon kérhetők legyenek a különböző kormányok és cégeken. Úgyhogy ez is örülök, hogy van lehetőség beszélgetni ezekről a mai napon is.
Nagyon fontos beszélni a klímaválságról, mert hogy ha hisszük, ha nem hisszük, valamennyiünket érint nyilván, az is megér egy külön műsort, hogy ez már nem hitkérdés, tehát ezt tapasztalhatjuk azt, hogy mi van körülöttünk, ahogy ez elhangzott itt az előbbiekben, és a Föld csak egy nagyon apró színpad a hatalmas kozmikus arénában, és hadd idézzem Carl Sagant, aki úgy fogalmaz, hogy egy magányos pötty a mindent körülölelő kozmikus sötétségben, és egy ismeretlen homályban egy hatalmas térben, és ebben a térben semmi utalás nincs arra, hogy valahonnan segítség érkezhet, ami megmentene minket, önmagunktól. És ez nagyon-nagyon fontos itt szerintem, hogy itt tulajdonképpen önmagunktól kell megvédenünk saját magunkat, és akkor beszéljünk a továbbiakban arról, hogy mit tehetünk mi egyéni szinten, illetve tehetünk-e bármit is egyéni szinten, vagy azoknak van igazuk, akik mutogatnak a nagy gyárakra, mutogatnak a politikusokra, hogy hát majd ők kell megoldják, ha ők nem csillapítják a globális lázmérőt, akkor ez van, mind meghalunk.
Igen, ezért is szép volt a felvezetés abban a szempontból, hogy mindig várjuk ilyen a külső megmentőt, és fogunk másatolni felelősségeket, és ezért is nehéz ez a klímaváltozásai fellépés, mert egy globális probléma, és egy globális fellépésre van szükség, tehát minden ország, minden cégnek, minden személynek muszáj valamilyen szinten kivenni a részét belőle. Ugye ez is fontosak ezek a klímakonferenciák, mert akkor tényleg minden ország odaül, és akkor két hétig mindenki ezzel foglalkozik, mi is itt a médiában. És emiatt is nagyon fontosak ezek a lépések. Viszont tényleg nem lehet másra áttolni a felelősséget, nem lehet azt mondani, hogy nekem ebben nincsen részem. És például kezdjük először így például a nemzeti szintre, és utána tudok beszélni így egyéni szintről is. Az Európai Uniónak a vállalása is nem úgy áll össze, hogy ott Brüsszel eldöntik, hanem ez úgy néz ki, hogy a különböző országok, tagállamok adják össze a saját nemzeti vállalásuk, és ebből jön össze a nagy közös uniós vállalás. És ez pont most zajlik a felülvizsgálata minden egyes európai tagállamban. Ez zajlik Romániában, Magyarországon, mindenhol. Ezekre fontos figyelni, és hogy van lehetőségünk részt venni ezeknek a nyilvános konzultáció, mert ezért az országnak ki kell bocsájtania, hogy a cégek, a szakmai szervezetek, akár a polgárok is hozzászólhassanak és véleményezhessék, akkor ezért fontos részt venni, mert ezek tudják az ambíciót növelni. És itt például csak kitérni gyorsan, hogy most jött egy ilyen felmérés, ami felmérte a különböző országoknak a klímateljesítményét, és ebben például Románia 24. a világon a klímateljesítmény szempontjában, ami egy nagyon jó előrelépés, mert tényleg pont ezek a célok növelése segít, az, hogy mennek, hogy folyamatosan váltja az ország ki a fosszilis, vagy hát az elavult fosszilis energiát, sajnos gázra, de legalább történik előrelépés. És pont az ilyen szakpolitikáknak a véleményezése az, ami lehet egy ilyen tevékenységben meg tudunk tenni, hogy van-e lehetőség a különböző ilyen dolgokhoz hozzászólni. Ez persze a politikai vonal, ez persze nehezebb, de egy másik ilyen politikai eszköz, ami kezünkben van, az a választásokból a részvétel, ott a szavazás, mert mit tudjuk befolyásolni, hogy kik kerülünk hatalomra, hogy olyanok kerülnek hatalomra, akik tényleg komolyan veszik a klímaváltozási fellépést. Ez megint még ilyen magas szintű, de hogyha közeledünk még jobban az egyéni cselekvésekhez, akkor gondolj mindig arra, hogy a cégek is, akik sokszor mutogatunk rá, hogy ők szennyeznek, nem azért szennyeznek, mert ők gonosz multinacionális cégek, hát nem mindig, hanem azért, mert hogy ezt várják úgy attól, hogy legolcsóbban, leggyorsabban termeljenek, és hát ennek van egy ilyen környezeti hatása. Hogy a fogyasztóként mi azt várjuk el, hogy ezek fenntartható és zöld módon kerülnek követésre a termékek, szolgáltatások, és ez lesz a legfontosabb szempont, akkor a vállalatoknak ehhez kell alkalmazkodni, és így kell termelniük. Úgyhogy nekünk, mint fogyasztóknak hatalmas lehetőségünk van ráhatni a vállalatok vagy cégekre, hogy hogyan termeljenek, mennyire környezetbarátok, és mennyire óvják a környezetünket. Szóval fogyasztónként, hogyha tudatosak vagyunk, olyan terméket választunk, ami környezetbarátabb, ami mi kevésbé terhelő környezetünket, ezzel is már tudunk elég sok kiadást tenni a cégekre és vállalatokra. De például a saját életünkben pont így most karácsony környékén a tudatos fogyasztás az külön fontos, mert át lehet gondolni, hogy szükségünk van-e arra az összes dologra, amit megtervezünk venni, szükségünk van-e különböző fogyasztási cikkekre, vagy meg tudunk elegedni kevesebbel, vagy más típusú dolgokkal. Szóval itt is a tudatos fogyasztás, ami nagyon sokat számít. Ez a mostani fogyasztói társadalomban ez túl egy nehéz döntés, meg egy nehéz kihívás, főleg hát persze, hogy a fogyasztói társadalom nem erre motivál minket, de nagyon sokat tehetünk azzal, hogy meggondoljuk, hogy megveszünk olyat, amire nincs szükségünk, meggondoljuk, hogy milyen terméket választunk, és utána ez a hogy járunk el, hogyha elromlik, akkor kidobjuk és veszünk egy újat, vagy megpróbáljuk megszerelni, megpróbáljuk újrahasznosítani, vagy hogyha nem is romlott el, csak megunduk, akkor esetleg eladjuk, továbbadjuk, ezzel is meghosszabbítva egy tárgynak vagy egy használati eszköznek az élettartalmát. Ez is rengeteget tud számítani, mert annyira kevesebb erőforrás kell használnunk. És akkor most nem is kell mennem olyan dolgokba, ami szerintem most már azért hallgatóknak remélem, hogy magát életődik, hogy az energiával való tudatosabb eljárás, például, hogy lekapcsoljuk a lámpát, letekerjük a fűtést csak 1-2 fokkal. Szóval ezek is nagyon sokat tudnak számítani, és szerintem ez azért már valami szinten így már beívódott a köztudatba, de az ilyen tudatos fogyasztás, tudatos felhasználás még mindig szerintem egy olyan tér, ahol sokat lehet fejlődni.
Ezt azzal egészíteném még ki, nyilván nekem itt most a kérdező az én szerepem, nem pedig a véleménymondó, de engedtessék meg nekem ennyi szubjektivizmus. Azt látom, hogy a 90-es évektől egészen napjainkig gyakorlatilag a klímacéloknak a teljesítését ugyanaz nehezíti, és ez az ugyanaz, ez a szándékos megtévesztés, vagy ha úgy tetszik, dezinformáció. És vannak ilyen, ha már itt az újrahasznosításról volt szó, vannak újrahasznosított hazugságok, és amelyekkel valahányszor találkozunk, amikor a klímaválság van terítéken, és azzal is tehetünk a klímacélok eléréséért, ha egy picit kritikusabban gondolkodunk, és az éghajlatváltozással kapcsolatos ismereteinket folyamatosan bővítjük, és hát nem dőlünk be a hamis állításoknak, és nem leszünk mi magunk is hamis állítások terjesztői.
Igen, és sajnos ez nem csak az ilyen mindnapi életünkben merülnek fel ezek, hogy félre próbálják vezetni minket. Sajnos ez megtörtént most is például a klímakonferencián, és a visszasatoljak az eredeti témánkhoz, hogy például a Szaúd-Arábia folyamatosan próbálta ezt a fosszilis kivezetés, vagy hát eltávolodást pontosabban folyamatosan akadályozni. Mikor elfogadásra került ez a megállapodás, az egyetlen ország, a 198 ország közül, akinek a képviselői nem tapsoltak és nem örültek ennek az egyezménynek, az pont Szaúd-Arábia volt, akik folyamatosan azon dolgoztak, hogy ez például ez az egyezmény ez ebben a formában ne kerüljön elfogadásra, úgyhogy sajnos például ilyen szinten is vannak ilyen megtévesztések, de például sajnos Oroszország is folyamatosan azon dolgozott, hogy minél kevésbé ambíciós szövegre kerüljön sor, és nem csak a szöveg környékén gondolhatunk itt ilyen megtévesztésekre, hanem például a jövő évi klímakonferenciának a helyszínét illetően is, mert eredetileg Bulgária, majd később Csehország jelentkeztek, hogy megtartanak a jövő évi klímakonferenciát.
Most meg Azerbajdzsán lesz.
Igen, mert a mi régiumból kell választani valakit, és most meg Azerbajdzsán lesz, ami szintén egy olajország, úgyhogy itt is azért sajnos azért nem a legjobb elvárásokon mehetünk oda, és itt megint váratunk arra, hogy például mint a nagyon jó kapcsolat Oroszországnak Azerbajdzsán azért lesz szintén pár ilyen mahinációs lehetőség arra, hogy befolyásolják a különböző dokumentumokat. Mert hát most azért nem Bulgária vagy Csehország lesz, mert az oroszok megvétózták minden EU-s tagállamnak a szándékát, hogy jövőbe kupot rendezzenek. Úgyhogy sajnos igen, ezek a dezinformációk ez a mai napig erősek, és sajnos nem csak a mi környezetünkben vannak ilyen beszélgetések, hanem akár ilyen magas szinten, ilyen nagy diplomácia szinten is mennek ilyen különböző játszmák.
Igen, tehát amikor dezinformációt mondok, akkor nem csupán adatmanipulációra, kiragadott információkra gondolok, hanem igen, annak az egyik legújabb formájára, a szándékos megtévesztés legújabb formájára, a zöldremosásra, a greenwashingra, amivel folyamatosan szembesülünk, és nem a kicsik részéről, tehát nem egyik szomszéd pletykája a másiknak, hanem igen, nagy cégek részéről találkozunk a greenwashinggal. De egyébként az Európai Unió próbál ez ellen is tenni, ugye az öko termékeket is megpróbálják, tehát kivonják, és sokkal szigorúbban próbálják meg elbírálni ezentúl.
Igen, szerencsére azért az EU-ban a döntéshozók ezt felismerték, ennek a veszélyeit, és erre több ilyen különböző lépés is született már. Ebben is lehet mondani, hogy az EU azért élen jár a különböző ilyen zöld jogalkotásban. Gondoltunk például arra, hogy igen, például az ökocímkék bevezetése sokat segít a fogyasztóknak, amikor a konkrét termékeken megjelenik majd, hogy mi az, ami zöld és mi az, nem. De például ilyen kezdeményezés megtalálható a pénzügyi szektorban is, hogy különböző ilyen zöld finanszírozási termékekre nem lehet csak úgy rámondani, hogy zöld vagy nem zöld, hanem ez megfelelő háttér mögötte. De például pár éve került elfogadásra a zöld taxonómia, ami megmondja konkrétan a különböző tevékenységek közül mi az, ami zöldnek számít, és mi az, ami nem, hogy lehessen ehhez a befektetőknek és a gyártóknak és a különböző pénzügyi meg az ipari szereplőknek alkalmazkodnia. Úgyhogy szerencsére egyre több ilyen dolog van. Az életünkben még kevés jelent meg. Most például, ami ilyen kézzelfogható, és látjuk már mai napokban is az életünk során, az a különböző ilyen energetikai címkék az ilyen háztartási termékekkel, ami láthatjuk, hogy mennyire energiahatékony egy termék, amit választunk. És remélhetőleg tényleg ezek az ökocímkék, ahogy jobban elterjednek, akkor mindenféle egyéb termékre is rákerülnek, és segítenek majd az ilyen fogyasztói döntésekben. És ugyanezt a zöldre festés, amit említett, ezt egyre jobban sikerül majd kivezetni és háttérbe szorítani.
Eltértünk az eredeti témánktól, a COP28-tól, az ENSZ 28. klímacsúcsától, ami így a műsor végén egy mondatban megfogalmazva optimisták lehetünk, vagy azért ez még csak fél siker, az a megállapodás, ami született?
Hát mondanám azt, hogy mind a kettő, de egy mondatban azt kell mondanunk, hogy muszáj optimistának lennünk, miután még elérhető közelségünk maradt a másfél fokos cél, még elérhető közelségünk maradt az, hogy megakadályozzuk a klímaváltozás kezelhetetlen sávba a jutását. Ehhez viszont lépnünk kell, mind globális, mind nemzeti, mind lokális szinten. Úgyhogy igen, ez fél siker, mert megvan az irány, megvannak az eszközrendszer, megvan a technológia, viszont át is kell ültetni ezeket. Az a sikerhez való útnak a második fele. Úgyhogy mondanám azt, hogy igen, legyünk optimisták, és cselekedjünk.
Legyen ez a zárszónk. Schaffhauser Tibor, klímapolitikai tanácsadó, a Green Policy Center társalapítója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm szépen a meghívást. Viszont.